Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Isten hozott mindannyiunkat advent 4. vasárnapján. Isten tiszteletünk elején 371-es számú dicséret első versét énekeljük. Új világosság jelenik. Testvérek, és a 371-es dicséretet énekeljük, Júlcsikával fogjuk muzsikálni, gyere kérlek szépen. Csak nyugodtan. A sötétség szűni kezd már. Mind az öt versét énekeljük. 371. Akkor bocsánat, akkor butaságot beszélek. 391, elnézést, jó? 391, igen. Isten igéjét, testvérek, Lukács evangéliumából olvasom, az evangélium első fejezetének a 67-től 80-ig terjedő verseit, ez a Zakariás éneke. Keresztelő János apja Zakariás megtelt Szentlélekkel és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mind azok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneink bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, irgalmas Istenünk, neked köszönjük a mai vasárnapot. Neked köszönjük, hogy újra itt lehetünk, nálad, veled. Neked köszönjük, hogy újra testvéri közösségben vagyunk. És neked köszönjük, hogy te látogattad meg a világot Krisztusban, amikor ő eljött. És köszönjük, hogy te látogatsz meg most is minket igéddel és szent lelkeddel, hogy vigasztalj, erősíts, bátoríts, igazíts, építs minket. Kérünk hát, jöjj, és legyél így velünk. Urunk Istenünk, a te igéd szóljon meg köztünk. Látod minden törékenységünket, mindazt, ami elvinné a figyelmünket a te szavadra figyeléstől, mégis, hogy tudjunk rád figyelni, és hogy tudjuk a te szavadat, üzenetedet szívünkbe venni, hogy az, ami életünket formálja, igazítsa, gyógyítsa, hogy végezd általa bennünk azt a munkát, amit ma akarsz elvégezni. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Igehallgatásra készülve a 377-es dicséret első versét fogjuk énekelni. Kapuk emelkedjetek kiáltó szó hallik, és a gyermekek a gyermek istentisztelet előttek a karácsony műsor próbára most indulhatnak ki. Induljatok szépen bátran. Nagyon jó próbát kívánok nektek. Isten igét olvasom, testvérek, Mikeás proféta könyve 4. fejezetének első 7 versét, amely így szól. Az utolsó napokban az úrházának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején, kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul, mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a seregek ura mondta ezt. Ha minden nép a maga Istenének nevében jár is, mi az Úrnak, a mi Istenünknek nevében járunk, mind örökké. Azon a napon így szól az Úr. Összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. A sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. Ezt a záró verset emelem ki advent 4. vasárnapján. A sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. Amen. Hogyha most egy Biblia órán lennénk, akkor két kérdést tennék föl, és roppant mód kíváncsi lennék, hogy milyen válaszok érkeznek erre, illetőleg, hogy ezen kérdések alapján milyen beszélgetés indulna el közöttünk, sőt, hogy a beszélgetést követően milyen végkövetkeztetést fogalmaznánk meg. Az első kérdésem az volna, hogy kikből áll a gyülekezet? Hogy tudnánk megfogalmazni magunkat, hogy kik vagyunk? A második kérdés pedig az lenne, hogy mit gondolunk arról, hogy uralkodik az Úr felettünk? Hogy hogyan érezzük, vagy éljük meg? Uralkodik? Valóban? Ő uralkodik felettünk? Múlt vasárnap arról volt szó, az az ige volt, mint az előző versekben volt, hogy mi az Úr nevében járunk, és ugye arról beszéltünk, hogy ez a mi döntésünk, hogy én a magam életemet úgy intézem, úgy vezetem a dolgaimat, úgy rendezem, hogy igyekszem mindenben az Úr iránti engedelmességben élni. Ma ennek a másik oldala van, az Isten felőli oldala, hogy ő pedig uralkodik felettünk. De tegyem föl magamnak nyugodtan a kérdést. Valóban így érzem, így élem meg, hogy az Úr uralkodik felettünk? Hogy valóban, kicsit sarkítom, kizárólagosan egyedül az Úr uralkodik felettünk? Itt vagyunk éppen mi, itt, mint református gyülekezet, Istennek az itt összegyűjtött közössége, és a múlt heti emberi oldallal szemben, vagy arra feleletképpen, itt az isteni oldal, az Úr uralkodik felettünk. Hát, gondolkodjunk ezen az igén egy kicsit, járassuk a szívünkben és a gondolataink között, és bár erősödjünk meg abban, hogy valóban ő uralkodik felettünk. Van egy német teológus, nagyjából 20 évvel ezelőtt megjelent egyik könyvében, azt írja, azt tanácsolja, protestáns teológus, református evangélikus gyülekezetekben, azt tanácsolja, hogy minden gyülekezetnek meg kellene fogalmaznia a saját hitvallását. Mi az, amit mi hiszünk? És valamiképpen olyan módon, hogy nyilván azt szerint kellene ezt megfogalmazni, hogy abban a környezetben, ahol vagyunk, ország, táj, régió, akik vagyunk, amilyen összetételű, akár származásilag is, akár szociális helyzetben is, vagy kulturálban, műveltségben is, akik vagyunk, azt szerint, és amilyen helyzetben vagyunk a magunk környezetében, a magunk minket körülvevő kulturális környezet, szociális környezet, gazdasági környezet, vallási környezet. Tehát mindezeket figyelembe véve megfogalmazni egy kicsit, hogy kik vagyunk, és ebben a környezetben mit hiszünk, mit vallunk, kicsoda Isten, kicsoda a mi Urunk. Talán megfogalmazni azt, hogy hogyan kötődünk, hogyan kapcsolódunk egymáshoz, és megfogalmazni azt, hogy mi a mi küldetésünk? Miért vagyunk itt? Miért vagyunk mi? Az Isten kiválasztott gyülekezete itt. Mi célból? Milyen feladatunk van ebben a környezetben, ahol élünk? Picit tágabbra van így most már nyitva, mint amit ő leírt ebben a könyvében, de valóban ez egy izgalmas kérdés, hogy mit hiszünk mi mind ezekről? Mit gondolunk mind ezekről? Hogyan látjuk? És aztán gondolkodni arról, hogy hogyan töltjük be ezt a küldetést. Bárhogyan is van, Az biztos, hogy egy rendkívül bonyolult és összetett világban élünk, ahol bátor dolog elhinni, hogy itt az Úr uralkodik felettünk. Bátor dolog bizonyosnak lenni, hogy nem más az, aki uralkodik, hanem maga az Úr. Hogy a Krisztus gyülekezetének igazán az egyetlen ura a Krisztus. Tudjátok jól, hogy nem vagyok semmilyen ilyen politikai, meg gazdasági, nem tudom milyen összeesküvés elméletnek a híve, véletlenül sem. Azzal együtt, hogy azt gondolom józanul mindannyian látjuk, zárójelben mondom, még inkább nem látjuk, hogy az egész világ történései és folyamatai között milyen érdekek, érdekcsoportok, gazdasági szempontok, ki tudja, hatalmi tényezők, pénz, fegyver, nyersanyag, víz, ki tudja mi. Nem látjuk át ezeket, de az, hogy vannak ilyen valami fajta indikátorja a világ történésének, ezt tudjuk. De azt is tudom, hogy sokaknak nehéz olvasmány az Ószövetség. De próbáld egyszer az Ószövetséget, akár a történeti könyveket, Izrael történetéről szóló könyveit, akár a profétákat, vagy akár csak ezt a Mikeás profétát, mindjárt kezdjük a bibliaolvasók kalauz alapján most elolvasni az ünnepekben, úgy olvasni, hogy azt nézd. Az ott látható, így mondom, nemzetközi történések és Izrael viszonya között, Isten népe viszonya között, mindig azt lehet látni, hogy bármi is történjék, azt Isten irányítja. Amikor Izrael népe hűtlen, az ellenséget, amely elfoglalja, amely leigázza, amely adót szed, fogságra visz, Isten küldi. Mindegy, ezek a filiszteusok, ezek az emóriak, vagy éppen a babiloni hadsereg, Isten küldi. És amikor Isten népe megtér, és megbánja a bűneit, és megerősíti a szövetségét az Istennel, akkor Isten az, aki szabadítót küld. Akár a saját népéből, mint a Bírák könyvénél, a Bírák, Gedeon, Sámson, vagy a többi, akár a világ nagyhatalma játszmáiból, éppen Kűrosz perzsa király. Valaki, aki az Isten ember, valaki, akit az Isten indít, jön a szabadulás. De ha csak ilyeneket nézünk, amikor szűk esztendők vannak és szárazság van, az is Isten döntése. És amikor bőséges termés van és jólét van, az is Isten döntése. Nézd meg! Isten népe egyértelműen Isten kezében van. Isten népe egyetlen függésben van. Az Istentől való függésben. És lehet mondani, jó, hát itt egy csomó minden világtörténelmi esemény, nagy gazdasági esemény, politikai esemény, földrajzi esemény, akármicsoda. Igen, igen. Lásd meg! Itt minden, ami Izrael népével, az Isten kiválasztott népével történik, az Isten akaratából történik. Miről szól ez? Itt vagyunk ma, azt mondom, egy kicsi országban, egy kicsi vagy közepes településen, egy kicsi gyülekezet. El tudjuk-e hinni? Elmerjük-e hinni? El akarjuk-e hinni, hogy velünk is minden, ami történik, Isten akaratával van? El tudjuk-e hinni, hogy Isten uralkodik felettünk? El tudjuk-e hinni, hogy arra, hogy mi az Úrral járunk, és nem magamat akarom megvalósítani, meg a magam karrierét, meg sikert, nem tudom micsodát, az Isten válasza, az ő szeretete és irgalma, hogy ő uralkodik az ő népe, így mi felettünk. Tudom, hogy vannak küzdelmeink, persze, hogy vannak. Küzdöttünk egy jó kiadósat, szolgáltatókkal, különösen a gázszolgáltatóval, igen. Küzdöttünk egy jó kiadósat az önkormányzattal, lehet még fogunk is. Igen. De mindegyik küzdelmünkben át kellett éljük, hogy az Úr uralma alatt vagyunk. Mindegyik küzdelmünkben át kellett éljük, hogy nem kellett valami fajja fondorlatot, netán valami aljas, háttéres, összeesküvős, akármit csinálunk, mert ilyenekre nem volt szükségünk. Ilyeneket mi nem teszünk, mert nem kell tegyünk. Pontosan azért, mert ha akár lassan is mentek végbe ezek a folyamatok, és ki tudja, milyen más küzdelem vár még ránk, az Úr uralma érvényesül. Egyik sem lett a főnökünk. Egyik sem uralkodhat felettünk. Mert nem uralkodhat az Isten gyülekezete felett sem ember, sem szolgáltatók, sem politikusok, sem bármiféle hatalmak, mert a gyülekezet az Isten tulajdona. Heidelbergi K.T. 54-es kérdés, mit hiszünk az Anyaszentegyházról? Ugye hiszem, hogy Isten fia világ kezdetétől fogva, annak végéig, az igaz hit egységében az egész emberi nemzetségből magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És az izgalmas kérdés, mi közöm ehhez, hogy hiszem, hogy ennek én is tagja vagyok, és örökké az is maradok. A gyülekezet, Isten tulajdona, a gyülekezet fölött uralkodni, egyedül az Úr uralkodik, még akkor is, ha olykor néhányan megpróbálnak, vagy hatalmaskodnak ideig, óráig. Hitünk hát, hogy az Úr uralkodik felettünk. És akkor kicsit az alapkérdés, kik is vagyunk mi? Hát Mikiás itt jaj, nehéz dolgokat mond, mert ugye ilyeneket mond, azt mondja, hogy azon alapon összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam, a sánták megmaradnak, a gyengék erős nemzet lesznek. Tehát sánták, szétszórtak, gyengék. No. Mielőtt megütköznénk. Mit olvasunk Pálnál a korintusi levélben? Korintusokhoz írott első levél, első fejezet 26-28-as verse. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők, sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, azokat választotta, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Hát nem a nagyokat. Pál kora a gyülekezeteinek a többségében rabszolga, vagy a társadalom ranglétrán nézve, alacsony státuszú emberek voltak, mint hogy a társadalom többsége abból állt, és ma sem a nagyokból áll a társadalom többségében. És akkor azt mondja nekik, hát nézzétek csak meg, hát titeket hívott el, akik igazából, bocsánat, a nagyok szemében sokra nem vagytok tartva, sőt, nem ritkán, semmire. Ugye a háborúra tökéletes példa. És mégis ti vagytok az Isten gyülekezete. Mégis pont azzal a céllal, hogy a bölcsek helyett bölcsek legyetek, a hatalmasok helyett hatalmasok legyetek, a valakik helyett valakik legyetek. Ti, akik a világ szemében nem azok vagytok. Ti, akikre a világ legyint, ja, jó van ezek, na. Összeülnek itt vasárnaponként, ráérnek, hadd csinálják. Nagy baj nincs velük egyelőre. Kik vagyunk mi? Visszatérve Mikeásra, azt mondja, hogy sánták. Hát botladozunk az életben, ugye? Magamról beszélek. És szétszórtak is vagyunk. Jó néhányan több száz kilométerre onnan, ahonnan származunk igazán. És gyengék is. Mi mindennel nem tudunk megküzdeni, amivel szeretnénk. Sánták, szétszórtak, gyengék. Gyengék vagyunk sokszor, mert egyszerűen nem tudunk megbirkózni a magunk erejéből, a kor kihívásaival, emberi kapcsolatainkkal, testünk, lelkünk törékenységével, esendőségünkkel. Sokszor vagyunk megfáradtak, túlterheltek, és oly módon szétszórtak, hogy a teendőink, ezt már azt sem tudjuk, hány felé kéne szakadni, és a három fejem és nyolc karom lenne, még akkor is mindig valamelyikük nem volna betömve az elintézni valók, megcsinálni valók, teljesíteni valók, az elvárások és kényszereknek való megfelelés alól. Stimmel? És hányszor hibázunk, botlunk, és igyekszünk megmagyarázni, jaj, bocsánat, csak a fáradtság, a sietség, a pillanatnyi kihagyás. Szétszórtak, gyengék, sánták, gyülekezete. Nem akarok bántani senkit. Akinek nem inge, tudjuk. Csak nem maradjunk mesztelen se. És mégis ez a gyülekezet. Mégis ez az Isten népe, akikért Krisztus az életét adta. Akikért Krisztus föltámadt, hogy mint mindenek felett győztes uralkodjon felettünk. Na ez a csoda. Hogy Krisztusnak megérte, értem a sántáért, a szétszórtért, a botladozóért meghalni, sőt, föltámadott, hogy ő uralkodjék rajtam, és nem más uralja az életemet, aki eluralni akar, hanem ő, aki győzelemre és üdvösségre vinni akar. Hanem ő, aki az életemet gyümölcsözővé, drágává, értékessé akarja tenni, aki a sántaságomat kijavítja, egyenes járásra, a szétszórtságomból összeszed, a gyöngességemből megerősít. Ő, aki uralkodik így felettünk, méghozzá örökké. Mert hogy az ő uralma nem ideiglenes. Mint egy-egy politikusé, aki uralkodik 10-20-40 évet, vagy egy-egy ideológia, ami tart, mit tudom, ilyen 60-80 vagy 100 évet, aztán lecseréljük valami jobbra, vagy legalábbis azt hiszük, hogy jobbra. Nem. Az ő uralma örök. Méghozzá úgy örök, hogy itt, és érvényes az eljövendő időre, ahol már idő sem lesz akár. És uralma nem a nagy dolgokban kezdődik, amit itt láthatunk, a nagy politikában, vagy a bérek, minimálbér, vagy a világrend, hogy ki kivel van, kivel szövetséges. Az uralma a szívedben kezdődik. Az uralma ott kezdődik, hogy te jössz ő hozzá úgy, ahogy most a zsidókhoz írott levélben olvastuk ezt a nagyon szép hívogató mondatot. Mindenhol is van mindjárt, ezt mondjam. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az ő uralma itt kezdődik. Hogy bizalommal odajövök, Uram Jézus, szükségem van a te segítségedre. Nem boldogulok nélküled. Tolom a szekered, de néha már úgy érzem, hogy rám dől az egész. Segíts! Ments meg, légy velem, emelj föl, tedd, amit tenned kell. Bizalommal a kegyelem trónusához odajárulni. Bevallva törékenységemet, vétkeimet, elesettségemet, és kérve, az ő fölemelő, megmentő, nagy kegyelmét. Az ő uralma itt kezdődik. Mi mindig szeretnénk, ha az Isten uralma a szomszédban kezdődne. Meg a feleségemben, meg az anyósomban, meg a miniszterelnökben, meg a nem tudom. Nem. Nem. Nálam kezdődik. Hogy odajárulok először, vagy sokadjára, és minden nap a kegyelem trónusa elé. Ott kezdődik. Az ő kegyelmének és irgalmának, szeretetének, uralkodásának nincsen vége. Abból nem eshetek ki, mert ő nem ejt ki. El tudok tévedni, meg tudok feledkezni róla, mint gyenge és törékeny, de az ő erőssége, hogy mindig tárt karokkal vár vissza. Hogy el se akar engedni, de ha minden buta vagyok, hogy elmegyek, hát elenged, de mindig tárt karokkal vár vissza. Advent 4. vasárnapja van ma. 2 nap és karácsony. Ez egy rövid hét lesz. Így nézve. De most indul az utolsó nagy roham. Ugye? Melyik ablak maradt ki a pucolásból? Melyik függöny? Melyik szőnyeg? Melyik ajándékot nem vettem meg? És mi lesz a 6. fogás még az asztalon, amit még hétfőn vagy kedden reggel? Ez nincs benne az evangéliumban. Ez nincs benne. Az, hogy az Úr uralkodik, az igen. Ma akkor az a gyülekezet, ahol az Úr uralkodik. Sokkal fontosabb, hidd el. Sokkal fontosabb. Az ő uralmát megerősíteni, ha kell helyreállítani, megújítani, vagy elindítani a szívedben, sokkal fontosabb. Mert hogy ő uralkodik valóban. És az ő uralma alatt lenni jó, a legjobb dolog a világon. Nincs ettől jobb és gazdagabb. Legyen hát az ünnep valódi, persze legyen kívül is, belül is, világos, adjuk meg a módját. Nem akarok lebeszélni senkit arról, hogy szép lakás, szép terítés, jó falatok. Persze, persze, adjuk meg a módját. De tudd, az Urat várjuk az adventben. És a karácsonyban is az Úr születését ünnepeljük, és várjuk szüntelen az ő eljövetelét. Hogy jöjjön el, és uralkodjunk, uralkodjon feletted, és mindennyiunk felett, itt és most, és örökké. Amen. Az ige hirdetésre válaszképpen a megkezdett 377-es dicséretnek 6. mindjárt nézem, anyadik versét írtam ki, lapoznom kell. 6. versét énekeljük. Isten báránya jövel, mutasd szelídséged. És imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te uralkodsz. Olyan sokszor elmondjuk, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, és olyan sokszor nem így érezzük. Hadd legyen erős bennünk ez a hit és bizonyosság, te vagy az Úr, aki uralkodsz. Tiéd a gyülekezet, és így a tiéd a mi szívünk, a mi életünk. És nem történhet velünk más, mint amit te teszel, vagy te engedsz e világban. Úrunk és Istenünk, bocsáss meg, amikor eltévejedünk, hálátlanok vagyunk, amikor csak rohanunk, lótunk, futunk, és teljesíteni akarunk. Bocsásd meg. Köszönjük, amikor vannak meghitt pillanataink, az igeolvasás, az imádság, az egymás felé fordulás, a szolgálat. Köszönjük szépen. Köszönjük az Isten tisztelet lehetőségét, a testvéri közösséget. Köszönjük gyermekeink készülődését, és ahogy mi is készülhetünk az ünnepre. Köszönjük a családi reménységeinket, ahogyan reménység szerint ünnepelhetünk együtt. Légy hát ezekben velünk, könyörülj gyászolóinkon, vigasztald őket, betegeinket, mint te gyógyítsd, te tudod ki mindenki beteg köztünk. És légy azokkal is, akik valami nagy válságban vannak, önmagukkal kínlódva, emberi kapcsolattal kínlódva, munkahelyjel, anyagiakkal, könyörülj rajtuk. Igazgasd őket, segítsd őket. És hozzád jövünk, Urunk, az ünnepért. Legyen rajta a te áldásod, itt a gyülekezetben is, a családjainkban is, és az egész világon. Ha lehet, legalább az ünnepben hadd legyen tűzszünet a háború sújtotta övezetekben. Kérünk erre téged. Urunk Istenünk, hisszük, te vagy az Úr, és te uralkodsz felettünk. Áld meg bennünket ennek a hitnek bizonyosságával. Amen. Fennállva együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, mennyei édes Atyánk szeretete, és a Szentlélek Isten megáldó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja az 50. Zsoltárban. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Köszönjük a persejbe helyezett adományokat, tudjuk ilyenkor adventben külön persej is van kitéve a karácsonyi költségekre, kiadásokra, illetőleg a legátus legátumára. Köszönjük, akik befizették már a fenntartó járulékot, köszönjük, akik esetleg idén jelentkeztek be egyháztagságra, a gyülekezetünkbe, aki nem készpénzzel tud terminálni, a kártyával, telefonnal, okosórával is adakozni, köszönettel fogadjuk. Ünnepi legátusunk a kicsi lányom lesz, Szabó Bödger Hajna, ugye 4. éves teológus hallgató, ünnep első napján fogja az igét hirdetni templomunkban, és osztja első nap is, második nap is velem az úrvacsorát. Az alkalmaink ma délután 4 órakor van a főtéren az adventi 4. gyertyagyújtás és a falukarácsony egyben, aki szeretettel látjuk. Gyülekezetünkben 24-én, szenteste délután 4-kor lesz a szentesti istentisztelet a templomban, gyermekeink szolgálatával. 25-én és 26-án 10 órakor pedig úrvacsorás istentisztelet a templomban, ahol legátus is a hajnalányom szolgál köztünk. Karácsony napjaira befűtünk a templomba, ugyan szoktunk olyan 15 fok körüli meleget biztosítunk, hogy kabátra ki lehet bírni, de be se izzadjunk, hogyha kimegyünk, meg ne fázzunk, legalábbis igyekszünk majd úgy belőni reménység szerint. 29-én vasárnap 10 órakor itt a teremben lesz istentisztelet. Elmondom, nem leszünk idehaza, szabadságon leszünk, de azért jöjjünk el. Zarándi Gabriella teológus hallgató fog hirdetni közöttünk igét. Emlékszünk, már volt nálunk egyszer-kétszer. Hiteles, hívő, odaszánt életű, fogadjuk szeretettel, jöjjünk el, hallgassuk meg. Tudom, itt a két ünnep között, kicsi vagy nehézkesebb, de töltött káposzta meg a kocsonya között lebaladunk, eljövünk, és itt vagyunk az istentiszteleten. Szeretettel látunk mindenkit. Ezen is. Január 1-én lesz utána 10 órakor az újévi úrvacsorás istentisztelet. December 31-én, hogy már tavaly sem nem tartunk istentiszteletet, mert oly kevesen voltunk ippek csak. Sötét is, csomóan már elmennek ide-oda, meg készülődés a szilveszteresre. Jó, akkor legyen január 1-én, koncentráljunk arra. Itt vagyunk január 1-én és úrvacsorás istentiszteleten. Szeretettel látunk mindenkit. Minden héten elmondom, még ha unalmas is, hogy van kukánk, egy 900 literes nagy kuka a temetőben, a római katolikus testvérek kukái mellett van a miénk is. Ha valakinek nem mindegy, hogy melyikbe hajítja, milyenbe rá van írva, hogy ref, de teljesen mindegy, melyikbe hajítjuk. Az a lényeg, hogy már ne azt a dombot növeljük ott kint a temető alsó bejáratánál, hanem a szemetünket, ha kerül, legyek el a kukáig, és akivel találkozunk és látjuk, hogy nem tudja, hogy van kukánk, azokat biztassuk, hogy ott a kuka, oda tessék vinni, nyugodtan mehet bele minden, kerüljön oda, és azt a kukások nagy örömök között elviszik csütörtök reggelenként. Hirdetem a könyvvásárt, vagy karácsonyi vásárt, bibliák, naptárak, ajándékozható kiadványok, tárgyak, sok-sok minden. Tehát, ha még rengeteg felesleges elkölteni való pénzünk van az iratterjesztésben, bármennyit el tudunk költeni, nyugodtan karcsinál, évinél jelentkezzünk, nézzünk körül, hát ha most csapunk le valamire. A presbiter testvéreknek hirdetem, akik a presbiter újságot előfizették, ott van az asztalon a friss szám, vegyék, vigyék, olvassák, olvassátok. Kívánok mindenkinek további nagyon jó ünnepi készülődést. Azt végezzük el, amit muszáj, igazából legfontosabb, hogy a lelkünk készüljön el az ünnepre. Így legyen áldott negyedik vasárnapunk, negyedik hetünk. Nem tudom, gondok úr, van-e valami ajánlatom? Nincsen. Nagyszerű. Bocsánat, maszk használatot múlt héten kértük, mondtuk, hogy nagyon sokan vagyunk betegek, azért is ilyen foghíjas, nagyon sokan betegek. Az iskolában is van olyan osztály, hogy 10 gyerek hiányzik, egyszerűen érthetetlen. Gyógyuljunk meg a szünetbe gyorsan, kívánom mindenkinek. Jó, Kamilla, te jön meg. Öblögetés, meg borogatás, ami kell. Záró énekünk a 390-es számú dicséret, mind a négy verse, 390-es dicséretünk így kezdődik. Várj ember szíve készen, mert jöjj a hős az Úr, utána pedig a szózattal zárunk.
Oh.
Isten adjon nekünk békés szép vasárnapot, akivel este találkozunk, akkor ott találkozunk főtéren, egyébként pedig majd akkor az ünnepekben, az ünnephez még nagyon jó készülődést mindnyájunknak. Isten legyen velünk, az Úr uralkodik felettünk. Amen.